Olvasná? Hallgatná? Bepótolná? Imre Réka vagyok, és hoztam pár cikket főzéshez, futáshoz, utazáshoz, elvitelre. A héten többször írtunk arról, milyen problémákat okozott a tűzifa hiány olaszliszkán. Arról, hogy az eset mit árul el a kormány roma politikájáról, Szabó Ivett és Liba István írt. Tűzifától az erdőt. Már nincs tisztségében az az olaszliszkai cigány kisebbségi képviselő, aki szóvá merte tenni a kemény fagyok idején a tűzifa hiányt. Az eset egyszerre mutatja be kicsiben a kormány roma politikájának lényegét, s enged bepillantást Lázár miniszter botrányos mondatainak hátterébe. Olaszliszka több száz roma lakosa április 12-én triplán is ítéletet mond arról, hogy elégedette a Fidesz bő másfél évtizedes regnálásával. A zempléni faluban ugyanis a tűzifa botrány után gyakorlatilag kiszorították a hatalomból a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnökét, Orsós Pétert, miután elégedetlenségének adott hangot, amiért a mély szegénységben élő falubeliek tüzelőanyag nélkül maradtak. Így a helybéli romák nem csak az országgyűlési választáson induló jelöltekre és a nemzetiségi listára szavazhatnak, hanem a helyi kisebbségi képviselőjelöltekre is. Kérdés azonban, szabad lesz-e a választásuk, vagy csak a kiszolgáltatottságuk növekszik tovább, ahogy az elmúlt napokban ez kézzelfoghatóvá is vált. Pedig Orsós Péter nem rövid ideje volt a posztján. 20 éves nemzetiségi képviselői múltja van. Most azonban a parlamenti választások előtt egy olyan kiélezett helyzetben állt a nyilvánosság elé, aminek a következményeivel valószínűleg ő sem számolt. A roma képviselő elsőként a HVG-nek mondta el, hogy az évek óta nem látott hidegben elfogyott a tűzifa a családoknál, és úgy néztek a legfagyosabb napok elé, hogy a polgármester és a katasztrófavédelem, a kormány ígéret ellenére, nem tudott gyors megoldást találni a tüzelő pótlására. Olaszliszka kereszténydemokrata polgármestere egyébként maga is megerősítette, hogy a kormány által beígért pótlás január 16-áig nem érkezett meg. Végül január 26-án kezdték odaszállítani. A roma vezető és a polgármester már a cikk megjelenésének napján meg is kapta a fejmosást a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkárától, Dukai Miklóstól. Mondván, csak kérniük kellett volna, és már is megkapják a fát. Ráadásul az országban nem csak a fideszes képviselőjelöltek kampányoltak azokban a napokban, hanem a Tisza párt aspiránsai is. És miután Olaszliszkán működik is Tisza-sziget, a borsodi 5-ös számú választókerületi jelöltjük, Lontai László már a cikk megjelenése napján ott járt a faluban. Adományokat vitt, amelyeket a hegyaljai Tisza-szimpatizáns vállalkozók adtak össze. Lontai meg is jegyezte, segíteni nem kérdés. Az viszont igen, hogy meddig fogadjuk el, hogy ennek így kell működnie. Egy jól működő országban nem adomány dönti el, ki jut biztonsághoz. És nem a szerencsém múlik, kivészeli át a nehéz időket. A megtorlás nem is maradt el. Két napra rá az olaszliszkai roma nemzetiségi önkormányzat három tagja lemondott. Egy negyedik már régebben nem látta el a feladatait, így Orsós egyedül maradt. Ezzel pedig jócskán a szükséges alá csökkent a képviselőtestület létszáma, vagyis az önkormányzat megszűnt létezni. Bár az elnök formailag nem mondott le, tehát az ő képviselői mandátuma akár meg is maradhatott volna, végül ő is aláírta a lemondását. És a HVG értesülései szerint nem is indul az áprilisi megméretésem. Ez aligha nem racionális döntés volt a részéről, hiszen a helyi roma közösségben már gyakorlatilag előlépett az új vezető, Fercsák József, aki több tűzifa szállítmányról is posztolt a közösségi médiában, amit csűrű hálálkodással egészített ki az Országos Roma Önkormányzatnak, Magyarország kormányának és a Fidesz-KDNP-nek címezve. De legfőképpen rokonának, Dancs Mihálynak, a roma polgárjogi mozgalom borsodi elnökének mondott köszönetet. Ugyanez a kör labzertánk utánra a polgármester távozásáért szervezett tüntetést. A fának az árát, amit Fercsák elkezdett osztani, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata állta. Ez a szervezet évtizedek óta Fidesz befolyása alatt áll, és ennek a szervezetnek a joga, hogy roma nemzetiségi listát állítson a parlamenti választásokra. Ez december elején meg is történt. A regisztrált roma szavazók a pártlista helyett erre voksolhatnak. Az országos önkormányzat hétfős listát állított, ám hetük közül csak egyetlen jelölt nyerhet el mandátumot. Alapvetően az, aki az első helyen szerepel. Ő pedig maga az országos önkormányzat elnöke, Abba Horváth István, aki nem is rejti véka alá, hogy magánemberként a Fidesz szavazója. Önkormányzati elnökként pedig a Fidesz pártigazgatójával, Kubatov Gáborral és Kocsis Máté frakcióvezetővel egyeztet. Ha Abba Horváttal bármi történne, a lista második helyén Dancs Mihály áll, a neki hálálkodó olaszliszkai Fercsák rokona. A roma polgárjogi mozgalom esetenként még kritikákat is megfogalmaz. Ezt tette például az önkormányzatok önazonosságáról szóló törvénnyel kapcsolatban, amely a romák kirekesztésére is bevethető. De Lázár János nagy vihart kiváltó megjegyzésére sem a polgárjogi mozgalom, sem Dancs nem reagált. Ahhoz, hogy az ő neve szerepelhessen a választási listán, az országos roma önkormányzat jóváhagyása kell. A szó nélkül hagyott Lázár mondatok így hangzottak.
Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az Intercity-n a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.
Éppen az történt tehát, amit a tűzifa hiányról egy olaszliszkai férfi egy helyi videóban megjegyzett. Amikor szavazni kell menni, akkor adnak mindent, ígérnek mindent. De hol van most ez a nagy segítség? Pedig a hideg mellett az éhezés is mindennapos a környéken. Hiszen a mezőgazdasági napszámos munkák ilyen időben teljesen kiesnek. Abba az űrbe, amelyet részben a kormánytársadalom politikája idézett elő, a katolikus egyház lépett be. A katolikus Caritas hétfőn osztott ki 100 családnak élelmiszert és 50 családnak takarókat. A kiszolgáltatott helyzet kétségkívül voksokat hozhat a 600-800 ezresre becsült roma közösségből. A romák támogatása sokakból most is ellenérzéseket váltott ki. Mondván a tűzifát is csak eladják, hogy drogot vegyenek az árán. Csak hogy sok évtized közömbös vagy éppen kirekesztő kormányzati politikája kellett ahhoz, hogy a kisebbségi közösség ennyire leszakadjon a többségi társadalomtól. Az Orbán kormány gyakorlatilag elzárta a társadalmi mobilitást, hiszen az oktatás politikában nem állt ellen a szegregációnak. Sőt, az egyházi iskolák preferálásával azokba koncentrálta a forrásokat, és ezáltal, főleg vidéken, a jobb anyagi körülmények között élők gyermekeit is odavonzotta. A romák pedig maradtak a forrás hiányos állami iskolákban. A kis településeket és az árványokat minden ígéret ellenére sem nyitották meg a közlekedés és a befektetések előtt. Az ott élők ingatlan vagyona teljesen elértéktelenedett, ezért a mobilitás a munkavállalási és a lakhatási akadályok miatt sem történhetett meg. A kormány a designer drogok elterjedését sem akadályozta meg. Mire látványosnak szánt akciókba fogott volna, a roma falvakban a szegénység felettetésére szinte egyedül a kábítószer maradt. Ezeknek a függőségi viszonyoknak a fenntartása a mindenkori helyi hatalomnak is érdeke. Magyarázza Bas László, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézetének adjunktusa. A szociológus a munkája során számtalanszor tapasztalta, hogy egy-egy olyan településen, amelyen létezik cigánysor vagy romatelep, bár a többségi társadalom megveti őket, nem érdekel, hogy megszűnjenek ezek a roma zárványok. A helyi uzsorások, a helyi vállalkozók, a polgármester sokszor profitálnak abból, hogy a romák függenek tőlük, és a kiszolgáltatottságuk miatt bármi megtehető velük. Nem véletlen, hogy a mindenkori kormánypártok folyton a legszegényebb vidékeken érik el a csaknem 100%-os támogatottságot. Pedig az olyan integrációs programok valóban segítenek, mint amilyet Lázár János a 2000-es évtizedben polgármesterként valósított meg Hódmezővásárhelyen. Az persze a miniszter az elmúlt napokban, amikor ezzel próbálta mentegetni megbélyegző szavait, egyszer sem tette hozzá, hogy azt a programot Soros György alapítványa finanszírozta. Az integrációval a leszakadó térségek is megkapják azt az esélyt, hogy ne kelljen WC-kefét fogniuk, mondja Bas László. Igaz, ehhez gyakorlatilag meg kell szüntetni a szabad iskola választást, amivel az elit veszít ugyan egy kicsit, de szegregáltaknak meg lesz az esélyük, hogy tovább tanuljanak. Lázár szavai minden esetre nem csak az elithez, hanem a leginkább rászorulókhoz is eljutottak. Lehet, hogy megcsal az emlékezetem, de szerintem nem volt olyan ügy, amióta jelen vagyok a roma közéletben, amely a teljes roma lakosságnál ennyire kiverte volna a biztosítékot. Idézi fel az elmúlt csaknem 30 évet a HVG-nek a Roma Sajtóközpont főszerkesztője, Kadét Ernő. Rég nem látott egységbe forrasztotta Lázár kijelentése a romákat. Ezzel a címmel jelent meg válogatás a Sajtóközpont oldalán, abból a sok ezer posztból, amelyek elárasztották a közösségi médiát. Kadét Ernő ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ebből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. Mint mondja, a baloldali értelmiségnek egy nagyon nagy tévedése, hogy a romák csak azért szavaznak a Fideszre, mert egyfajta hűbéri láncolatban valóban alárendeltségben élnek. Körükben ugyanis egy generációs élmény is működik. Az a konjunktúra, amely a Covid előtt volt, felhúzta a foglalkoztatásukat, vagyis úgy élték meg, hogy a Fidesz előtt nem volt munkájuk, a Fidesz idején pedig lett. Arra a kérdésre, hogy a felháborodás eredményezheti-e azt, hogy egy-egy roma szervezet a jövőben határozottabb ellenállást tanúsítson a mindenkori hatalommal szemben, Kadétnak az a válasza, hogy a roma önszerveződés mindig is nemzetbiztonsági kérdés volt. Nem véletlen, hogy a cigányügy a belügyminisztérium alá tartozik. Ezzel együtt a Lázár szavai okozta politikai kockázatot hamar igyekeztek csökkenteni a kormányban. Orbán Viktornak még működnek a politikai ösztönei. Ő dörrenhetett rá a miniszterére, hogy kérjen bocsánatot cigányozós mondataiért. A parlamenti választási harc kezdetén rövidre kellett zárni ezt a témát. S bár Lázár először beleállt a vitába és győzködte híveit, hogy neki van igaza, végül látványosan visszavonulót kellett fújnia. Lázár nyilván látja a MÁV takarító cégének munkaerőpiaci nehézségeit, ugyanakkor ismeri az adatokat arról is, milyen állapotban van a magyarországi roma társadalom. S bár beszédében kitért arra, hogy milyen eredményeket értek el a cigányok társadalmi felzárkóztatásában, a jelek szerint azzal is tisztában van, hogy az utóbbi másfél évtizedben nem tettek eleget a romák társadalmi mobilitásáért és felemelkedéséért. Ma valóban úgy áll a helyzet, hogy a romák jó részének egy állandó, akár takarítói munka is előrelépés lenne a társadalmi munka megosztásban. Ám ez nem rájuk, hanem a kormányzatra vett rossz fényt. Irdatlan pénzek mentek 2010 óta a NER elitjének gazdagodására. A romák társadalmi beilleszkedését segítő programok azonban jóval kevesebb pénzt és figyelmet kaptak. Új szakértőket mutatott be a Tisza, de mi valósítható meg a Tisza jelöltek terveiből? Sztojcsev Iván írása. Trükközik a valóságot? Hangulatjavító intézkedéseket gyorsan hozhatna a Tisza párt az adók áthangolásával és a vállalkozói terhek csökkentésével, ha választást nyerne. A neheze azután következik. Még az uniós pénzek megszerzése sem kompenzálja a gödröt, amibe az ország került. És amit még az ellenzéki ígéretek is tovább mélyítetnek. A magyarok az utóbbi években egyre inkább leszoktak az éttermekről. Panaszkodnak is a vendéglátósok, hogy nem jön ki a matek. Nincs akkora forgalmuk, hogy megérje nekik a gürcölés. Csak hogy a vendégek is sopánkodnak az árak láttán. Otthon töredékéből lehet ugyanazt a menüt kihozni. És amikor a választások véghajrájába fordulva a kormány két legyet akart ütni egy csapásra, és egy 100 milliárdos csomagot dobott a szakácsok asztalára, kiderült, így sem sikerül elégedettséget csalni a választók arcára. A probléma gyökere ugyanis a látszatpolitizálás, amely az Orbán kormány veleje. A választók azért élvezhetik a bérükből éppen csak, hogy kifizethető gázszámlákat, mert a kormány a vállalkozókra, köztük a vendéglátósokra verte rá a rezsicsökkentés adományának összes költségét. Ehelyett, ha az uniós pénzekből mindenki a hatékony energiafogyasztás kialakítására költhetett volna, most mindenki elégedetten főzne és ehetne az éttermekben, hiszen az ahhoz szükséges pénzt már megtakarították volna. Ennek a látszatpolitizálásnak a következményeit kellene felszámolniuk a következő egy-két évben a Tisza párt kiszemelt gazdasági gurújainak, hogy megfeleljenek a szavazóik elvárásainak. Kapitány István az ellenzéki párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője, valamint Orbán Anita, a Tisza frissen debütált külügyi vezetője is ellenzi az orosz gázvásárlását. Állt elő a kormány propaganda a nagy leleplezésnek szánt megállapítással. A NER kommunikációja önmagához képest is előrelépett. A kamu adóprogrammal ellentétben most legalább egy olyan ígéretet adott a Tisza szakértők szájába, amelyet a párt már 5 hónapja büszkén vállal. A 2025. augusztusában bemutatott Szent István program nevű 10 pontos ígéretcsomagban konkrétan szerepelt, hogy hatalomra kerülve 2035-ig szeretnék felszámolni az orosz energiafüggőséget. Most, amikor a Tisza párt gyors egymás utánban két olyan szakértőt is bemutatott, akinek komoly múltja van az energetikában, a Fidesz rögtön azzal kezdte vádolni az ellenzéket, hogy az orosz gázról lecsatlakozva biztosan emelnék a rezsit. A valóság nyilván nem ennyire egyszerű, ahogy Európa sok más országának példája is megmutatta, ha megvan hozzá az akarat, nem lehetetlen függetlenedni az oroszoktól. A Tisza párt másik fontos energetikai ígérete az, hogy 2040-re megdupláznák a zöld energia arányát a magyar fogyasztásban. A határidő nagyon távoli, az arány már most is folyamatosan nő. Még több napelemmel és a távhőrendszer korszerűsítésével folytatható a bővülés. Tehát a cél nem abszurd. Az igazán nagy falat az EU-s pénzek hazahozatala volna, amiből az energiahatékonysági programokat is finanszírozni lehetne. 2025-ben az eredetileg tervezett 2240 milliárd helyett csupán 817 milliárd forint bevétel érkezett az uniós programokból. És bár a kormány a támogatások kifizetését is visszafogta 1000 milliárddal, a deficitet így is 400 milliárddal növelte meg ez az egyetlen tétel. Ha ezt a folyamatot sikerül megfordítani a Tiszának, és például energetikai célokra lehetne fordítani 100 milliárdokat, akkor néhány éven belül feleslegessé válhat az amúgy is inkább kampányeszközként használt rezsicsökkentés és annak számtalan káros következménye. Mint amilyen például a magyar vállalatok versenyképességét erősen rontó méregdrága energia. De azokban a hetekben, amikor majd megalakul a következő kormány, valószínűleg épp átváltunk rövid nadrágra és egy szálpólóra, úgyhogy a közgondolkodásban nem a rezsi lesz a legsürgetőbb kérdés. Így egy kicsit több idő adódik majd az adókról beszélni. A Tisza ígéretei között szerepel, hogy a minimálbért keresők személyi jövedelemadójának kulcsát 15-9%-ra vinné le. És a mediánbér alatti SZIA is csökkenne, az 5 milliárd forintnál nagyobb vagyonokra pedig 1%-os vagyonadót vet neki. A minimálbéresek zsebében így havonta mintegy 19 ezer forinttal több pénz maradna, a mediánbér alatt keresők pedig, vagyis a legfrissebb novemberi adat alapján a bruttó 600 ezer forint alattiak, a jövedelmük nagyságától függően 5-15 ezer forinttal többet tarthatnának meg. Ez az intézkedés egy gyors nyári hangulatjavításra biztosan jó lenne, nem beszélve arról, hogyha a Tisza valóban visszahozná a katát. Az Orbán kormány 2022-ben fosztotta meg a kisvállalkozókat az egyszerű adózási formától, ami a korrupciós kényszerekkel együtt nagyon sok cégtulajdonost és vállalkozó szellemű embert sodort el a Fidesztől. A jövedelmeket befolyásoló adók változtatása egyetlen törvénymódosítással megoldható. Annál nagyobb jogászkodáshoz vezethet viszont a vagyonadó kérdése. Nem csak úgy kellene megírni a szabályt, hogy az jogszerű legyen. Emlékezetes, amikor a bajnai kormány próbálkozott ilyennel, annak a lényegi részét az Alkotmánybíróság egyhangulag törölte el, hanem úgy is, hogy ne lehessen kikerülni. Matematikailag igaz, amit Magyar Péter mondott, hogy a leggazdagabbak megadóztatásából elő lehet teremteni azt a pénzt, ami a medián alatt kereső tömegek adócsökkentését fedezné. A HVG úgy számolt, hogy a leggazdagabbak vagyonának 1%-a nagyjából 330 milliárd forint. Miközben az SZIA csökkentés 250-400 milliárdba kerülne. De az újfajta adót valahogy be is kellene hajtani, miközben épp a leggazdagabbak tudnak nagyon eredményesek lenni a vagyon kreatív elrejtésében. Van még egy adóterv, amelynek a bevezetése egy teljes munkaórát sem venne igénybe, ha gyorsaság lenne a cél, és biztosan sokan örülnének neki. Az egészséges élelmiszerek áfájának 5%-ra csökkentése. Magyar Péter ezt már 2024-ben bedobta. Igaz, akkor még egyszerűen csak a zöldségekről és gyümölcsökről írt. A gond mindössze az, hogy a siker nem garantált. És ez nem csak egyszerű feltételezés, hanem tapasztalat. Láttuk, hogy a 2010-es években a Fidesz 5%-osra vitte le a sertés és baromfi hús, a tej és a tojás áfáját. És minden esetben nagyjából egy év elég volt ahhoz, hogy az árak visszaálljanak arra a szintre, ahol az áfa csökkentés előtt voltak. Ami azokat illeti, akik nem dolgoznak, a Tisza párt a 140 ezer forint alatti nyugdíjak megemelését, 120 ezeres minimál nyugdíjat, egy jelentősebb, akár évi 200 ezer forintos szépkártyajuttatás bevezetését, valamint másfélszeresre növő otthonápolási díjat ígér nekik. Nem kevés emberről van szó. A KSH szerint 2025 elején a 2,2 millió nyugdíjas közül 442 ezeren voltak 140 ezer forintos határ alatt. Közülük 281 ezer embernek a járandósága 120 ezer forintot sem érte el. És ha ezen egy kicsit javít is, még az idei nyugdíjemelés a kilátásba helyezett növekmény sokak számára érezhető lenne. A Tisza egészségügyi ígéretei közül az, hogy 2035-re minden régióban épülne egy modern szuperkórház, nem is annyira régen még biztos választási vereséget jelentett volna. Hiszen a centralizáció egyúttal azzal járna, hogy egyre több ellátás kerül sokak otthonától távol. Most viszont, amilyen állapotban sok kisebb intézmény van, már bátrabban be lehet vállalni egy ilyen döntést. Az egészségügyben annyi baj van, és annyira fontos része lett a kórházi helyzet a Tisza kommunikációjának, hogy nem is csodálkozhatunk, amikor a párt szinte minden másnál korábban bemutatta a részletes ígéreteit ezzel kapcsolatban. Ezek között van, ami nagyon gyorsan megvalósítható, például az, hogy minden kórházi ágyhoz jusson kézfertőtlenítő. Vagy egy 15 milliárd forintos keretű egyetemi és rezidens képző, illetve egy ápolóképző program elindítása. de a szuperkórházak építése, az évente 500 milliárd forinttal növekvő egészségügyi költségvetés, vagy a várólisták 5-6 évről 6 hónapra csökkentése 2027 végéig már meredekebb vállalásnak tűnik. Van néhány olyan pontja is a Tisza eddigi ígéreteinek, amelyek viszonylag gyorsan megvalósíthatók, és ha ügyesen hajtják végre, akkor szintén jók lehetnek némi hangulatjavításra. Az önkormányzatok autonómiájának és régi hatáskörének visszaadása nagyon jól hangzik. Sok város vezető régi kérése ez. A valódi kérdés azonban az, hogy honnan adnának pénzt a településeknek az így nyakukba szakadó régi új feladatokra. Hasonlóképp a településeket érintené, hogy minden 10 falu számára 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyitnának. 280 milliárdot nem teljesen lehetetlen találni a költségvetésben, még ha nem is feltétlenül a 2026-osban. És akad a terveknek olyan részlete is, amelyről már most lehet tudni, hogy megvalósíthatatlan. Gyakorlatilag biztosra vehetjük, hogy 2035-ig nem fog megállni a népesség fogyása, és nem leszünk 2050-re újra 10 milliós ország. Ezen akkor se lehetne segíteni, ha tényleg sikerülne 8 év alatt 200 ezer korábban kivándorolt magyart visszacsábítani. Mivel évente 40-60 ezerrel többen halnak meg, mint ahány gyermek születik, demográfiai kényszerpályán mozog, nem csak a 2026 és 2030 között regnáló kormány, hanem minden utána következő is még évtizedekig. Az igazán fontos feladat arra a helyzetre megoldást találni, hogy évente 10-20 ezerrel többen érik el a nyugdíjkorhatárt, mint ahányan munkaképes korúvá válnak. A következő évtizedben pedig 50-70 ezres különbségek is lesznek évente. És mivel ezen már nem lehet változtatni, hiszen azt egyetlen kormány sem tudja befolyásolni, hogy idén vagy 2035-2040 körül hányan érik el a 18 vagy a 65 évet, a családpolitikától nem lehet várni a csodát. A kihívásra, ahogy a Fidesznek, úgy a Tiszának sincs válasza. Bármit is gondoljunk az ígéretekről, a nagy kérdés az, hogy mekkora lenne a mozgástere egy esetleges Tisza kormánynak. A helyzet, amelyből neki kellene indulni a kormányzásnak, finoman szólva sem ideális. A magyar gazdaság 2022 közepe óta gyakorlatilag stagnál. Nemrég tudtuk meg, hogy 2025-ben még a megemelt célt is 13%-kal meghaladta a hiány, az eredetit pedig 39%-kal. És az Orbán kormány osztogatásának igazán nagy része majd csak a 2026-os államkasszát terheli meg. A Magyar Nemzeti Bank számítása szerint az idei büdzsé számára 1844 milliárd forint terhet jelenthetnek a jegybanki megfogalmazás szerint jövedelem növelő kormányzati intézkedések, miután a 2025-öst mintegy 327 milliárddal terhelték meg. Mindez elég pontosan idézi fel 2022-t, amikor Orbánék nagyjából 2000 milliárd forintot osztogattak szét a választások előtt. Akkor a saját kezüket kötötték meg ezzel, hiszen a győzelem után rendezni kellett valamiből a helyzetet. 2022-ben a katás adózás ellehetetlenítéséről, a céges különadókról, a rezsicsökkentés csökkentéséről és az uniós csúcsra szökő inflációról szóltak a választást követő hónapok. A költségvetési tanács úgy számol, ha csak a gazdaságunk nem produkál váratlan növekedést, a kormányzati szektor elsődleges egyenlegének 2027-ben 1,7% ponttal kellene javulnia az ideihez képest. Vagyis jelentős megszorítást kell levezényelni, adócsökkentésre pedig csak akkor lesz mozgástér, ha más bevételeket megemelnek. Magyar Péteréknek minden esetre így is maradhat némi lehetőségük a kiadások csökkentésére. Ráadásul az még politikailag is jól jöhet nekik. Sokszor elhangzott az ígéret, hogy beszántják a kormány propagandát, közpénzt pazarló programokat állítanak le és felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket. Már abból is jelentős összeg jöhetne be az államkasszába, ha ennek csak a töredéke valósulna meg. Nehéz feladat vár ránk. Nem kergethetünk déli bábokat, a jelenlegi nehéz helyzetből kell kiindulnunk. Az emberektől és a valóságtól elforduló politika következtében teljesen leállt a magyar gazdaság. Ezt akár Magyar Péter is mondhatná, de ezek nem az ő szavai. Az idézet Orbán Viktortól származik. A Fidesz eddigi utolsó írásba adott 2010-es választási programjából, amely a leendő miniszterelnöknek azzal a mondatával kezdődött, hogy bizakodással tölt el az a tudat, hogy mi, magyarok, nagy lehetőség előtt állunk, hiszen ma jóformán mindenki egyet akar Magyarországon. Változás. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elvitelre. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont írtunk a gyermekvédelmi jelzőrendszer problémáiról, illetve foglalkoztunk az ICE erőszakos fellépésével is. A főke vendégei pedig Schulz Nóra és Kéri László voltak. Köszönöm a figyelmet, jövő héten újra várlak titeket két írással. Addig is fizessetek elő a HVG 360-ra, és iratkozzatok fel a HVG YouTube csatornájára. Sziasztok!